Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Mózes első könyvében a második rész, negyedik verszakával kezdődő szakaszban, amely a 15. verszakkal bezáróan fog előttünk állni, ezt ülve hallgassátok meg. Tehát Mózes első könyvének második részéből így szól Isten szent igéje a negyedik verszaktól. Ez az égnek és földnek eredete, amikor teremtetett, mikor az Úr Istene földet és az eget teremtette, még semmiféle mezei növény sem volt a földön, és még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott esőt a földre, és ember sem volt, ki a földet művelje. Azonban pára szállt fel a földről, és megnedvesítette a föld egész színét, és formálta az Úristen az embert a földnek orrából, és lehellett vala az ő orrába életnek leheletét. Így lett az ember élő lélekké, és ültetett az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyeztette az embert, akit formált. És nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót. Az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Folyóvíz jött ki Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazott, és négy főágra szakadt. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havilah egész földét, ahol az arany teremt. És annak a földnek aranya igen jó, ott van a dellium és az ónixkő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földét. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekkel, ez az, amely Asszíria hosszába folyik. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz, és vette az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt. Akik Bibliát olvasunk, vagy foglalkozunk a Szentírással, rögtön föltűnik nekünk, hogy ez már másodszor hangzik el a Szentírásban, és nem lenne elég egyszer leírni, egyszer elmondani, és végig gondolni, hogy hogyan lett a világ, hogyan teremtetett, és elgondolkozni azon, hogy nekünk ez mond valamit, nem mond, elhisszük, nem hisszük, bizonyítékként fogjuk fel, vagy arra gondolunk, hogy ezt a mesét szeretnék ledugni a torkunkon, és nekünk másfajta véleményünk van mindarról, ami a kezdetekkel, a mi életünk kezdetével, a föld életének kezdetével kapcsolatos. Valahol olvastam egyszer, és megragadta fejemben, ami egy egész érdekes aspektusa ennek a két teremtés történetnek, az egyiket fölolvastam, a másik pedig ezt megelőzi, hogy voltak éppen nem is onnan kellene néznünk ezt a két történetet, hogy hogyan és honnan indultunk el. Nem egy ilyenfajta magyarázatnak, hanem a cselekvő, működő, dolgozó Istenről ad ez egy képet, és innentől kezdve egészen más lesz, más lehet a mi hozzáállásunk ehhez a kérdéshez. Ha most valaki a jelenlevők közül azt gondolná, hogy én ezzel be tudom bizonyítani, hogy hogy lett a világ, az téved. Nem tudom bebizonyítani, nem is ez lesz a célom, bár talán többször elmondtam már erről a helyről is, hogy amikor elkezdtem a teológiai tanulmányaimat, Meg voltam győződve arról, hogy én leszek az, aki az édenkertet megtalálom, és talán egy fél évet töltöttem azzal, hogy megtaláljam azt a földrajzi helyet, ahol az édenkert lehetett, vagy ahol a sok buta eddigi kutató nem fedezte fel, hogy hol van az édenkert. És természetesen nem árulok el titkot, nem találtam meg az édenkertet, de nem volt hiába való az ezzel való foglalkozás, mert ugyan földrajzi értelemben semmit nem találtam, de mást igen. És talán ezzel kapcsolatban ma is lesz egy-két gondolatom, amely összekapcsolódik azzal a több hónapos, lehet, hogy több mint fél éves, már ma nem emlékszem rá, hogy mennyi ideig foglalkoztam azzal, hogy hogyan tudnám bebizonyítani, hogy hol van az édenkert. Persze azért ma is érdekel, hogy hol van, vagy hol lehetett, de ma már ez egy kicsit másodlagos kérdés, hogy hol volt. Mert nem erről szól ez a történet, vagy nem elsősorban ez. Persze érdekel minket, hogy hol lehetett az a föld, ahol olyan jó arany terem, vagy hol van a Gihon folyó, vagy hol van a Pison folyó, és a többi, és a többi. Nem tudjuk, hogy hol van, bár van egy ilyen nézet, hogy Irak-Irán területén lehetett ez a gyönyörű paradicsom, s ha ez így van, mennyivel másként kellene nekünk arra sok menekülőre nézni, akik arról és abból az irányból érkeznek hozzánk, de ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, mert nem tudjuk, hogy vajon onnan ott volt-e mindez, de elképzelhető, hogy valahol ott indult az élet. Miről szól akkor mindez, ami ma előttünk áll, és ha hazamegyünk és elkezdjük olvasni a Szent Iratot, akkor rájövünk, hogy ezt megelőzi egy hetes ciklusra bontott teremtés történet, ahol szintén a cselekvő, működő Jóistent látjuk, nem azt a Jóistent, akivel mindig vitánk van, és azt szeretnénk bebizonyítani, hogy mennyire nem izgatja a Jóistent, hogy mi hogyan szenvedünk, és nem látja, hogy a gázszámlánkat megint nem tudtuk befizetni, vagy éppen nem mi nyertük az ötös, és hogy jön ő ahhoz, hogy ehhez nem segített bennünket hozzá, hanem egy olyan Istent látunk, aki valamiért elkezdett dolgozni. Egy hetes ciklust látunk, és persze itt megint jön a különféle megközelítése ennek a történetnek, hogy vajon ez 7x24 óra, vagy a negyedik nap előtti időszak, ahol még nincsenek időmérésre alkalmas égitestek, vajon az ugyanolyan 24 óra, mint a többi nap, vagy hogy is van, mint is van ez. Azt gondolom én, hogy nem kell ezzel nekünk foglalkozni, mással viszont igen. Mert mindez azért irattatott le, hogy mi tanuljunk belőle, és elgondolkodjunk azokon a dolgokon, amelyek itt megfogalmazásra találtak. Ezt is valahol olvastam, de most följegyeztem magamnak, hogy nehogy elfelejtkezzem róla, hogy megközelíthetnénk az egész teremtés történetet onnan, hogy ő az, aki talajt adott a mi lábunk alá. És ha innen kezdenénk vizsgálni ezt az egész kérdést, mennyire kitágulna a mi gondolkodásunk. Lehet, hogy ki, aki itt ül a padok között, vagy a padokban, az rögtön elkezd gondolkozni azon, adott-e valakinek a talpa alá talajt. Vajon gyermekeinket hogy indítottuk el az élet útján? vagy ha még a kezdetén vagyunk, vajon dolgozunk azon, hogy legyen az ő talpa alatt talaj, hogy ne érezze magát légüres térbe, és mindaz, amit teszünk, és példaként mutatunk neki, az segíteni fogja őt abban, hogy majd, amikor egyedül kell döntenie, érezzen talajt a lába alatt. Egy csodálatos dolognak tartom a repülést. Én magam nem nagyon szeretek repülni, ezt bevallom őszintén, mindig akkor nyugszom meg, amikor a gép leszáll a kifutó pályára, mert olyan jó érzés, hogy az ember szilárd talajt érez a lába alatt. De csodálatos dolog, és ha az ember nem viharba keveredik éppen a repülés közben, akkor gyönyörű az a látvány, ami elé tárul. Hiszen föntről lehet látni az egész földet, suhanunk a tenger, a folyók fölött, és csodálkozhatunk, csodálhatjuk mindazt, ami alattunk elterül, de eszünkbe jut, hogy mi lenne, ha most éppen lefelé tartana a repülő, és nem úgy, hogy ő a pilóta szeretne leszállni, hanem valami mások miatt egyenesen és sebesen tartana lefelé. Egyszer a feleségemmel utaztunk valahova, és előttünk ült egy lány, aki a barátjával utazott, és végig látványosan rettegett. Nem volt valami kellemes dolog ezt végignézni, ahogy a barátja karjába kapaszkodik, és becsukott szemmel ismételgeti, szinte mantraszerűen, hogy ja Istenem, mi lesz velünk, és hát ott ült egy csomó ember, hogy és abba, azzal, arra kellett gondolni, hogy mi van, hogyha ennek a lánynak igaza lesz, akkor ja Istenem, valóban így van. Szóval ott élhetjük át azt, hogy milyen jó dolog szilárd talajt fogni. Milyen jó dolog szilárd talajon állni. És ha ezt végig gondoljuk, akkor vajon mi, akik már felnőttek vagyunk, vajon szilárd talajon állunk? És annyi mindent gondolhatnánk ezzel kapcsolatban, vajon az a dolog, amit ma végzünk, most alkotunk, csinálunk, az rendben van. Az élethez való viszonyulásunk is rendben van, helyünkön vagyunk. Szilárd, biztos alapokon nyugszik a mi gondolkodásunk, hogy vannak kételjeink, vannak olyan gondolataink, amelyek állandóan elbizonytalanítanak, és most nem feltétlenül az Isten létével kapcsolatos dologra gondolok, hanem esetleg nem tudunk eligazodni a mai dolgokban, nem tudjuk, hogy merre kéne mennünk, hova kellene dörgölőznünk, hova nem kellene dörgölőzni, hogyan kellene felfognunk mindazt, ami a mai világban hatásként megfogalmazódik. Vajon pontos, szilárd talaj van a mi talpunk alatt, és mindezt át tudjuk adni azoknak, akik ránk vannak bízva, vagy ha nem is ránk vannak bízva, de egy légtérben élünk velük, és példaként kellene előttük állnunk, vajon azt érzik, hogy szilárd, megingathatatlan módon látunk előre, és megfogalmazzuk mindazt, ami fontos és értelmes ebben az életben? Hát ezt tette az örökkévaló Isten velünk. Egy olyan talajt biztosított a mi számunkra, ahol minden megvolt. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a munka az Isten büntetése. Ugye abból indulnak ki, ami a teremtés történetében van, hogy Isten, amikor kiűzi az embert a paradicsomból, azt mondja, hogy arcod verítékével kell megkeresned a teremtést. Tövist és bogáncsot teremjen neked a föld innentől kezdve. Ó, milyen jó lett volna, mondják, hogyha nincs ez, és mi ott üldögélhetünk babérjainkon, és nem kell semmit csinálni, ó, milyen áldott és jó dolog lenne. Igen ám, csak figyeljünk fel arra, amit megfogalmaz itt a Szentírás ebben a második teremtésben, hogy az Úristen azért teremtette ezt a paradicsomot, az édenkertet, ami olyan szép és ami olyan jó, ahonnan kiűzettünk, hogy az ember művelje és őrizze azt. Sohasem volt más gondolata az örökkévaló Istennek, mint az, hogy az ember alkotó módon vegyen részt abban, amit megkapott. Sohasem gondolta másként, hogy az ember üldögéljen, malmozzon, állatokat irányítsa, ide rohansz, oda rohansz, hozz egy banánt nekem, vagy egy almát, és én pedig ott üldögélek, és kiszolgáltatom magamat az állatokkal, megtanítom őket, hogy hogy kell az én, vagy beidomítom őket, hogy kell az én kényelmemre tenniük, hanem művelje és őrizze azt. A felelősség teljes ember talpa alá adott szilárd talajt az örökkévaló Isten. Van felelősséged abban, hogy mit kommunikálsz magad körül? Hogyan neveled a rád bízottakat? Hogyan állsz szóba, vagy nem állsz szóba azokkal, akik a környezetedben vannak? Tegnap Tápió szerén jártunk, ott van egy iskola, ahol analfabétákat kezdtünk tanítani, majd most már, hála Istennek, gimnáziumi része is van ennek a csoportnak, és nagyon jót beszélgettem tegnap az ott levőkkel, felelősségről, sok mindenről volt szó, és ők fogalmazták meg, hogy amikor a gyermekeikben látnak valami problémát, hát észre kell venniük, hogy ők adtak példát azoknak a gyermekeknek. Egy-egy dologra hogyan reflektáljon? Arról beszélgettünk, hogy mutatkozunk be, és hogy adunk valamiféle képet magunkról, amikor egy idegen társaságban vagyunk, és hogy ez fontos nekünk, hogy milyen visszajelzést kapunk, vajon ahogyan betoppanunk oda, és kedvesen, szeretettel fogadnak, az fontos nekünk, vagy kinézünk valakit a tömegből, ó, milyen aranyos, és az vajon hogyan fog viszonyulni hozzá, ez fontos nekünk, és egészen eljutottunk odáig, hogy hogyan tudunk bemutatkozni, hogyan vagyunk jelen, ezt honnan hozzuk, nem máshonnan, mint otthonról, ahogy megtanítottak bennünket bizonyos dolgokra reflektálni, vagy bizonyos hatásokat magunkévá tenni, vagy szelektálni, ez jó, az nem jó. Az örökkévaló Isten is megpróbált bennünket erre ránevelni. Értelmes, intelligens lényeket teremtett, hogy műveljék és őrizzék mindazt, amit szilárd talajként odaadott a Jóisten, vagy az a rettenetes Isten ott fent, ki hogyan közelít hozzá. Majd azért ezt lecsiszolnám a vége felé a mondandómnak, mindjárt itt lesz, hogy hogyan is viszonyulunk mi az örökkévaló Istenhez. Mi művelt és őrizt. Van olyan tudományod, amit művelni kellene? Van olyan tudományod, amit őrizni kellene? Vajon ez a két dolog meghatározza a te életedet? Rátaláltál valami olyasmire, amit őrizgetsz, védsz,
műveled, egyre többet foglalkozol vele, vagy csak úgy beleélsz a világba, mint a jó hedonisták, hogy a napnak kell élni, ki kell szipolyozni belőle mindent, ami jó, aztán ez lesz az élet filozófiája, minden, ami jó, azt fölhabzsoljuk, megesszük, beleélünk, és foglalkozunk mi azzal, hogy mi lesz holnap. Vagy van őrizni valód, és művelni valód, amit kénytelen lennél, vagy örömmel magadénak tudsz? Vajon van olyan területe az életednek, amit négy folyó övez? Vajon van olyan területe az életednek, ami tele van gyümölcsel, és ott van a jó, a gonosz tudása, a bölcsesség, az örök élet tudásának fája, vajon ezek ott vannak? Megtalálod az életet adó folyóvizeket is, amelyek táplálják mindazt, ami a te kincsed, amit megtaláltál, ami a tied és senki másé, amit szeretnél megosztani a környezeteddel? Volt az 1800-as évek idején egy francia zoológus és pap, Arnold Dávidnak hívták, aki egy érdekes dolgot fogalmazott meg, szeretnék nektek elolvasni. Így szól ez: hihetetlen, hogy a Teremtő, aki oly sokféle szervezetet helyezett a földre, melyek mindegyike csodálatra méltó a maga nemében, és oly tökéletes a maga módján, megengedi mesterművének, az embernek, hogy mindörökre elpusztítsa azokat. Hát nem egy hízelgő bizonyítvány ez rólunk, de sajnos igaz. Azok a fontos dolgok, amiket őrizned, nevelned kellene, művelned kellene, te a teremtés koronája, elpusztítod, mert megengedi az örökkévaló. Nem szól bele. Szabad akaratod és döntésed van. Az egy másik kérdés, hogy mi lesz a vége a történetnek. Engem, amikor Isten megragadott, pontosan ez fogott meg, hogy az örökkévaló, teremtő, minden erővel bíró Isten felkínálja nekem önmagát, de ez nem kötelező. Én dönthetek. Hagy kívánjam neked, aki itt ülsz ma, legyen szilárd talaja talpad alatt. Legyen olyan dolog, amit művelni és őrizni tudsz, ami érdemes arra, amit az örökkévaló neked adott, hogy szilárdan állhass ezen a földön. Amen. A 327-es ének első verszakát énekeljük. Súlyos napokban csak Jézusra néz, mondaná neki, bátran, ami nehéz.